Hit. Második rész. Idáig megértettük a hit alapszabályát. A hit nem állít elő semmit, nem bír teremtő erővel, csak azt tudja előszólítani, ami már megvan a láthatatlanban. Isten Jézus Krisztusban mindent elvégzett, és ő erről meg van győződve, ez a hite ezzel kapcsolatban. Látja a megváltást, annak eredményét, és abban hisz. Vagyis mielőtt mi szerettük volna, ő már szeretett minket. Ezt mondja János, első levele, 4. fejezet, 19. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Előbb halt meg és igazított meg minket, mint ahogy azt mi tudtuk volna. Előbb megbékéltetett az atyával, mint ahogy mi megbékéltünk Istennel. Neki előbb voltak rólunk gondolatai, mint ahogy nekünk megszülettek a gondolataink őróla. Timóteusnak írt második levél 1:9. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nekünk a Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Habakuk 2:4. Az igaz, héberül tzaddik, megigazult, az igaz ember az ő hite által él. Az Ószövetségben folyton cselekedni kellett, hogy megigazultak lehessünk. Mi pedig a hitet egyszerűen, mint egy beszállókártyát, valutát, fizetséget használtuk azért, hogy Isten befogadjon, elfogadjon. Téves az a gondolat, hogy a belépéshez, ahhoz, hogy Isten fiává válj, hogy közösséged lehessen vele, bűnbocsánatot kaphass, vagy Isten elfogadását elnyerd, szükség lenne a te hitedre. Isten még ezt sem kívánja az embertől. A Fia megtett mindent értünk. Az ő áldozata a belépőkártyánk, és nem a mi hitünk. A mi hitünk elfogyhat, elgyengülhet és növekedhet is. A hitet a már megtörtént cselekmény adja. Ő már akkor mindent elintézett, amikor még bűnösök voltunk, és talán meg sem akartuk ismerni. Pál azt mondta, hogy az a hit, ami bennünk van, az is Krisztusnak a hite, és az alapján fog Isten bennünket látni. Galata levél 3:23. Minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva, az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Mit jelent, hogy eljön a hit? Semmiképpen sem azt, hogy egyikünk hisz, a másikunk pedig nem hisz, és ezért jön a pokol. A belépőt Isten adta Jézus Krisztusban. De nem a hited vitt Krisztusba, hanem Isten. 1 Korintusi 1:30. Istentől vagytok ti a Krisztusban. Isten volt, aki ezt megtette, Isten az, aki ő belé helyezett, Isten az, aki bennünket összekötött Krisztussal, Isten az, aki megbékélt velünk. Nem a mi hitünk, és nem a mi egyetértésünk. Ez egy egyoldalú dolog volt, nem tudunk semmit sem hozzátenni. Sajnos ma ezt a klasszikus teológia nem így értelmezi, mert egy cselekedet alapú, öntisztogató módszert választott. Az egyik legártalmasabb dolog, ami történt a Biblia fordítások során, hogy a metanoia szót, amikor görögről latinra fordították, akkor penitenciának, penance-nak fordították, ami az angolban a repentance, megtérés. A re vissza, újra meg újra. A penance, penitencia, jóvátétel, fizetni érte. Az említett fordítás gyökere már benne volt a fordítókban, vagyis neked gyakorlatilag újra meg újra jóvá kell tenned, fizetned kell. Azért, amit tettél, és akkor Isten jóban lesz veled. A görög metanoia szó értelmezését a következő példán keresztül ismerhetjük meg. Az egyik király elment, hogy megtámadjon egy másik királyt. Annak a másik királynak segítségére indult egy harmadik sereg, így nagyon nagy lett a túlerő az első királlyal szemben. Amikor ezt a király megtudta, meghallotta, hogy ellene jön a harmadik király is, akkor, így van a szövegben, hogy metanoiát végzett, vagyis megváltoztatta az egész elképzelését, megfordult és hazament. A metanoia szó egyszerűen annyit jelent, hogy megváltoztatni a gondolkodást. Másként gondolkodni, másként látni. Meta egyenlő az szerint együtt valvel azáltal keresztül. Nous, elme, szellem értelme. Metanoia, metanoau, megtérés vagy térjetek meg. Ez az egész azt jelenti, hogy a szellemed értelme szerint, az szerint a felismerésed szerint változtasd meg a gondolkodásodat. 1. Korintusi 2.16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van. A nous szót használja az eredeti szöveg, Krisztusnak a nousa, Krisztus értelme van bennünk. Efezusi 4.23. Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, görögül újuljatok meg a nousatok szelleme szerint, szelleme által. Ez arra utal, hogy van egy olyan rész benned, a szellem értelme, ami rendben van, ami Krisztus értelme. Amikor a Lukács evangélium végén Jézus megjelent nekik, és nem értették őt, akkor megnyitotta az értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Abban a pillanatban hirtelen történt velük valami, és ezt átélték. Ezt tapasztaltuk mi is. A megtérés nem egy intellektuális tudás. Eddig milyen tudatlan voltam, de most olvasom a könyveket, és aszerint kezdem el megváltoztatni a gondolkodásomat. Nem. Krisztusnak az értelme élő, ami megelevenítette a halott szellemedet. Kezdj el úgy gondolkodni, változtasd meg az elmédet úgy, ahogy megvan elevenítve a szellemed. Már az elején megjegyeztem, hogy a saját hitünk nem bír teremtőerővel. Képtelen bármit is magától előállítani, csak azt tudja előszólítani, ami már megvan. Vagyis a hit akkor valódi, ha az Isten hitében hiszünk, abban, amit Isten hisz, gondol a megváltásról és annak eredményéről. Minden elvégeztetett. Ő ebben hisz, és nem tágít ettől. A Biblia több helyen is említi, hogy legyen bennetek az Istennek a hite, vagy Krisztusnak a hite. Sokszor nem is vesszük észre ezeket a szavakat, mert más magyarázatokat hallottunk róla. A legtöbbször azt tanítják, hogy a hitet neked magadnak kell előállítanod. Ezért sokan görcsölnek a hit kérdésén, és magukat hibáztatják azért, mert nem tudják előállítani a megfelelő nagyságú hitet, ami képes cselekedni. Ez egy teljesen rossz megközelítés. A mi viszonyrendszerünkben azt gondoljuk, hogy nekünk kell mindent először megtennünk, és majd azt követi Isten cselekedete. De mint már ezt megállapítottuk, ez téves elképzelés. Ezért nagyon fontos, hogy ne abban bízzunk, amit mi magunk tudunk létrehozni, hanem abban bízzunk, higgyünk, amit ő már létrehozott, amit ő akart. Ennek a tudata minden görcsöt, akarást, nyögést levesz rólunk, és bevisz abba a nyugalomba, ahol Isten van. Ez teljes megelégedettséget fog adni az életünkbe. Amikor Isten megteremtette az embert, aki hasonlatossága és képmása volt, akkor nagyon sokat beszélgettek, mindenféle ceremóniák nélkül. Isten megjelent az Édenben, és teljesen közvetlenül társalgott az emberrel. Az ember pedig semmit nem görcsölt azon, hogy Istennel beszélget. Miért? Mert közvetlen kapcsolatban, közösségben voltak. Ez a kapcsolat, közösség határozta meg őket, emiatt a kapcsolat miatt tudtak és akartak beszélgetni egymással. Amikor a bűn bejött a világunkba, akkor az ember elbújt, és már nem akart beszélgetni Istennel. A legtöbben azt gondolják, hogy majd csak akkor beszélgethetnek Istennel, ha jóban lesznek vele, vagyis ha megtérnek, jó dolgokat cselekszenek. De Isten soha nem fordult el az embertől. Mindig is jóban volt az emberrel, mi nem tudjuk jobbá tenni a hozzánk való viszonyát sem imával, sem gyülekezetbe járással, sem bőjtel, semmivel. Isten rendbe hozta újra az Édenben elrontott kapcsolatot az emberrel, és már újból tud az ember beszélgetni vele. Ha nem lett volna Jézus Krisztus halála, akkor könyöröghetne hozzá bárki is, szólhatnánk hozzá, semmit nem tudnánk tenni, mert az ember nem tudja ledönteni az Isten és ember közötti válaszfalat az imájával, vagy azzal, hogy bocsánatot kér, hogy megbánja az egész világ bűnét. Nem tudja soha rendbehozni az ember azt, amit elkövetett. De Isten elrendezte. Ez az alapja annak, hogy imádkozni tudunk, hogy ki tudjuk fejezni a szeretetünket, és át tudjuk élni azt, amit Isten létrehozott a számunkra. Mert mindent elvégzett értünk. Ha nem megyünk vissza oda, ahol a kezdet van ő benne, ahogyan ő gondolkodik, semmire sem jutunk. Csak elméleteket fogunk gyártani arról, hogy is van az Istennel való kapcsolat. Azt is szokták mondani, hogy hiszem, ha látom. A láthatatlan tehát egy nagyon fontos tényező a számunkra. A legtöbb ember a látható dolgokat, az érzékelhető dolgokat gondolja a valóságnak. Isten láthatatlan Isten, de először Ádámnak jelent meg, amikor az Édenben voltak. Együtt sétáltak, beszélgettek Istennel, hűvös alkonyatokon. Amikor elkövették a bűnt, akkor észrevették a láthatót, az érzékelhetőt. Ettől kezdve a teljes figyelmüket ez kötötte le. Még egy ideig látták Istent, sőt, még a gyilkos Káin is látta és beszélt vele, de aztán eltűnt az ember szem elől. Később olvassuk, hogy már segítségül kellett hívni őt, vagyis imádkozniuk kellett. Ez semmiképpen sem azt jelentette, hogy Isten elfordult az embertől, és többet már nem foglalkozott velük. Isten a szeretet Istene, ami alapvetően a természete. Ebben nem fog soha megváltozni. Az embert továbbra is szerette, gondját viselte, csak az ember nem vett róla tudomást. Az ember szeme megnyílt a láthatóakra, érzékelni kezdte azt, és elfelejtette, figyelmen kívül hagyta Istent, a teremtőjét. Ezért tűnik úgy ma is, hogy ami nem látszik, az nincs. Történt tehát egy olyan változás, ami nem csak érzékelési változás, hanem pont azt kérdőjelezi meg, hogy vajon a valóságot látjuk-e. Mivel mélyen belénk ívódott az, amit érzékelünk, tapasztalunk, azt gondoljuk igaznak. Ezért az igazi valóság magunkkal vagy másokkal kapcsolatban nagyon sokszor rejtve marad előttünk, illetve bizonyos következtetéseink nem biztos, hogy megállják a helyüket. Pajótól hallottam ezt. Azt mondjuk, hogy a kezem, az asztal valós, mert látom és érzékelem. Igen, de ha a kezemet aláteszem egy mikroszkópnak, azt látom, hogy sejtekből áll. Ha kinézek, akkor látom az egész kezemet, de a mikroszkópban csak a sejteket látom. Ha kicserélem a mikroszkópot és elektron mikroszkópot használok, akkor hirtelen olyan, mintha a csillagokat nézném. Mert az atomok meg az elektronok jelennek meg és pörögnek. Ha kinézek a mikroszkópból, akkor megint látom a kezemet. Ha tovább megyek és megnézem egy kvantum mikroszkóppal, akkor pedig egy idő után már nem látok semmit. 2012-ben, amikor a kvantumfizikai vizsgálatoknál egy anyagot vizsgáltak egyre beljebb, eljutottak egy olyan mélységbe, ahol már nem láttak semmit. Közzétette és kijelentette a tudomány, hogy az anyag nem létezik. De hogy nem létezik? Ha kinézek a mikroszkópból, továbbra is látom a kezemet? Ez a tudományos jelenség azt írja le, hogy érzékelhető valami, és mégsem létezik. Azzal kezdtem, hogy a látható dolgok ideig valók, Az érzékelhető, felfogható dolgok időlegesek. A tudomány mai állása szerint, és ehhez nem kell hit, ha valamit érzékelsz, valamit felfogsz, az nem bizonyítéka annak, hogy az a dolog létezik. Itt újra az a kérdés, hogy mi az, ami valóban valós, és mi az, ami érzékelhető, de mégsem valós. Az elme ezt nem tudja felfogni, mert az elme az érzékelés egyik eszköze. Érzékeléssel nem tudod felfogni azt, ami az érzékelésen túl van. Itt van a kezem, de nincs. Látom, érzékelem, de nincs. Ha valakinek folyamatosan elektronmikroszkóp lenne a szemében, akkor nem látna fákat, ablakot, ágyat, csak bogyókat látna és nagy tereket, amiket protonnak és neutronnak hívnak, vagy atomokat látna. Nem érzékelné azt, hogy egy fotelben ül, nem látná azt, hogy a fotel és az illető, aki rajta ül, az két külön dolog. Nincsenek határok a test és a levegő között sem. Ha valakinek más szemüvege lenne, ő teljesen másként látna. Az ő számára lehet, hogy nem lennének vizuálisan tárgyak. Ebből is látható, hogy minden, ami az érzékelésen alapul, az nem örök. Elmúlik, változik. Pál azt mondja, hogy nem a láthatókra nézünk, mert a láthatók ideig valók. A láthatatlanokra nézünk, mert azok örökké valók. Zsidóknak írt levél 11.3. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Tehát a látható dolgok a láthatatlanból álltak elő. Amikor az ember elfordult az Istenből való közvetlen megtapasztalásától, ami az egyetlen létező valóság volt, akkor létrejött az ember számára valami más, és az lett a valósága. Az igaznak elveszítettük a realitás értékét. Ez azért fontos, mert az új élet a valóság. Amit Isten tett Krisztusban, az láthatatlan, de az a valóság.